A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
6 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Új korszak kezdődik Magyarország történelmében. 16 év kormányzás után Orbán Viktor és a Fidesz elveszítette a parlamenti választásokat. A Magyar Péter vezette Tisza párt alakíthat kormányt. Itt van tehát az esély, hogy az ország visszatérjen az európai útra. Kérdés, hogy mit jelent majd ez az európai út a magyar közösség számára, kiváltképpen az erdélyi székelyföldi magyar közösség szempontjából. Mellettem a stúdióban az RMDS Maros megyei szervezetének elnöke Csibi Attila Zoltán, és itt van velünk Smarandai Náki emberjogi aktivista, a Pro Európa Liga társelnöke, és dr. Weil Gyula, Angliában élő orvos, aki magyarként szemléli az anyaországban zajló eseményeket. Tisztettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szép napot mindenkinek!
Halljuk egymást Angliából is. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Amennyiben szeretnének hozzászólni mai műsorunkhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Először is, hogyan értékelik a vasárnapi választások eredményét, Csibi Attila?
Hát a magyarországi választási eredmények mögött mindig több tényező áll. Minden társadalomban időről időre megjelenik egy változási igény, és amely politikai folyamatokat is tükröz. Emellett számít a kampány dinamikája, a hitelesség, és az is, hogy ki tud meggyőző válaszokat adni az emberek mindennapi problémáira. A legfontosabb az, hogy ezt a döntést a magyarországi emberek hozták meg, választók hozták meg, nekünk ezt nem minősíteni kell, hanem tudomásul kell vennünk. Ami a felelősségünk nem az, hogy értékeljük ezt a döntést, hanem az, hogy az ebből adódó helyzetben is biztosítsuk az erdélyi magyar közösségi érdeknek a képviseletét.
Énáki asszony?
Én azt hiszem, egy radikális változásról van szó. Főképp arról is van szó, és azért kísérték olyan nagy figyelemmel a választásokat mindenhol a világon, hogy az eredmény mit fog jelenteni stratégiai szempontból, meg fogja erősíteni, vagy még jobban meggyengíteni az Európai Uniót és úgymond a nyugati demokráciák közösségét. Szerintem a legnagyobb tét pont ez volt. Marad-e tovább, és megerősödik az Európai Unión belül Magyarország, vagy talán megerősödik az a vonal, amit az utolsó években képviselt a leköszönő kormány, ez a váratlan és eléggé kellemetlen közeledés a putinizmushoz és a MAGA mozgalomhoz, a Trump adminisztráció vonalához.
Doktor úr, Angliából hogy látszott, vagy hogy látszik?
Részben azért jöttem el, mert megsütöttem egyik alkalommal, mert egy választást elvesztettem. Akkoriban az a választás arról szólt, hogy bárki, csak ne az RMDS. Ez Gyergyó Szent Miklóson volt 2008-ban. Úgyhogy tudom, milyen az, hogy az ember elveszít egy választást első kézből, és nem kellemes. Pozitívan próbálom megítélni a dolgokat. Én őszintén remélem, hogy ez a változás jó lesz Magyarországon. Ha demokraták vagyunk, és azt mondom, hogy ebben az esetben a demokrácia megnyilvánult, tehát mindaz, amivel vádolták a volt leköszönő magyar kormányt, hogy nem demokrata, hát itt van az élő példa. Kormányváltás és vezetőváltás. Ilyen szempontból annak ellenére, hogy barátaim nagy része negatívan értékeli, én a pozitívumot is látom benne.
Igen, itt elnök úr mondta, hogy kérdés az volt, hogy ki ad válaszokat a reális problémákra. Ebben a kampányban kaptunk igazából válaszokat a a mindennapi problémákra, vagy inkább az érzelmekre próbáltak hatni mindkét részről?
Én úgy gondolom, hogy ahogy fogalmaztam a bevezetőmben, nem hiszem, hogy nekünk kellene megítélni azokat a válaszokat, amikre a Magyarországon élő társadalom választ várt, hiszen az eredmények azt tükrözik, hogy egy erős kétharmados többséggel új kormány áll fel hamarosan Magyarországon. Meglátjuk azt, hogy ennek milyen hozadéka lesz akár Magyarországon, akár a határon túl. Ugye a választások mindig egy új politikai helyzetet alakítanak ki, a választások utáni helyzet, de van egy állandó pont, ez a felelősség, és az új kormány feladata az, hogy kormányozzon, stabilitást teremtsen, és válaszokat adjon azokra a kihívásokra, amelyek a társadalmat érintik. Mi feladatunk pedig az, hogy ebben az új helyzetben is megtalálják az együttműködés lehetőségét, hiszen az erdélyi magyarságnak és a határon túli magyarságnak nagyon fontos az, hogy mindig legyen egy olyan kapaszkodója, aki segíteni akarja a magyar közösséget, és ez nem politikai kérdés, hanem közösségi kötelesség, és az RMDS mindig is így dolgozott, és hát ezután is így fog dolgozni.
Látják a garanciát Magyar Péterben erre?
Én nem hiszem, hogy garanciát kell nekünk keresni. Ugye a napokban igényt mutatott arra, hogy kommunikáljon az RMDS-re és az RMDS elnökével. Az, hogy ezek nekünk garanciát kellene ezért keresni, vagy nem hiszem, hogy garancia kellene képezze az elkezdődő tárgyalásoknak a részét. Én azt gondolom, hogy alap dolog az, hogy kezet nyújtva, felelősséggel abban az irányba mozdítani el a külhoni magyaroknak a megtartását, és amiről beszéltem, a kapaszkodóját. Ami számunkra egy nagyon fontos dolog, hiszen a jelenlegi helyzetben, ami ezt az országot jellemzi, akár itt az elmúlt 30 évre visszatekintve, egyáltalán nem mellékes az, hogy milyen a viszonya a mindenkori magyar kormánynak az erdélyi magyarokhoz.
Énáki asszony, hogy látja, mit jelent majd Magyarország számára az, vagy hogyan tud majd az európai útra ráállni, vagy visszaállni?
Szerintem arra is szeretnék választ adni, hogy ön kérdezte, ha érzelmekről gondoló, vagy hogy épül a kampány. Persze nagyon sok az érzelem ilyenkor, de az érzelmek a demokratikus értékek iránt is vannak. Ugye Magyarországon főleg nagyon sokan úgy érezték, hogy egy demokrácia deficitum jött létre az évek során, hogy az Orbán kormány valahogy megfeledkezett az alapvető emberi jogokról. Elég sok volt az a kritika, ami érte mondjuk a közmédiát, amely abszolút egészen kizárta az ellenzéknek a jelenlétét. Ott nagyon sok olyan változás jött létre, amit az emberek nem csak érzelmileg, hanem racionálisan is úgy ítéltek, hogy ez egy téves útra vinné Magyarországot. Magyarországnak szerintem nagyon könnyű visszaállni, mert Magyarország, ugye, hogy így mondjam, történelmileg egy kicsit triumfalistán, hogy 1000 éve van Európában, és mindig a nyugati kultúra felé, vagy a nyugati kultúrának a részeként tisztelték Magyarországot, úgyhogy ez az elvárás megvan, az európai utsága is megvan, látjuk, hogy Ursula von der Leyennek első mondata az volt, hogy ma az Európai Unió magyar, úgyhogy nincs, szentimentálisan nagyon könnyű lesz, de persze a mostani új magyar kormány meg kell feleljen egy pár, és meg kell javítson egy pár olyan mutatót, amivel nem állt jól a múlt kormány, és nagyon rövidesen szerintem az európai alapok vissza fognak térni Magyarországra, és majd betöltik azt a szerepet, amire szükség van a magyar gazdaságban is.
Nyugati demokráciákra szeretünk hasonlítani. Vál Gyula, ha jól tudom, 15 éve él Angliában. Kell nekünk feltétlenül az a demokrácia, ami Angliában van? Tudjuk, hogy a demokráciának vannak jó és rossz oldalai. Ön mit tapasztalt az elmúlt másfél évtizedben?
Én egyértelműen csak az én szemszögemből tudok
nyilvánítani,
mint magánszemély, nem politikus és nem szakember. Hál' Istennek sok barátom van. Erdélyben is, Magyarországon is, Angliában is, és más országokban is. Ha 5 évet maradtam volna csak Angliában, azt mondanám a mai napig is, hogy hű, na ez egy igazán korrekt ország, ahol a szabályokat betartják, és minden az emberért van. Na most ez a látszat létezik is, ezt mondják is. Én, mint nagyon liberális, érzelmű ember otthon, az idők elteltével szép lassan itt, kint, a külhonban konzervatívvá váltam. Ez lehet, hogy a korral is jár, mert ugye, mikor az ember fiatal, ugye vásárhelyen én még forradalmár voltam, és a Magyar Egyetemért tüntettem a kollégáimmal együtt első évesen. Utána Demokrácia kollégiával voltam, meg tanácsos lettem Gyergyószent Miklóson. Kijöttem ide, és szép lassan azt vettem észre, hogy ez a fajta megfigyelés, ahol 5 millió kamera van a 60 millió emberen, vagy azok a tények, hogy például, ha gyorshajtásért lefotóznak, azt felhasználhatják aztán egy páciensből jövő orvosi műhiba megítéléséért, olyan megijesztő. És azt vettem észre, hogy olyan szelektív igazságmondás van. Tehát a BBC-re mindenki felnézett. De az angol ember nem a Magyarországról jött angol, vagy a román, vagy a német, vagy a másik mondja ezt, hanem saját maga az angol, hogy hűha, itt nagy problémák vannak a megfigyelés miatt. Ugyanakkor, ahogy adagolják az információt, nem. Valahogy az emberbe a csalás érzete alakul ki. Tehát szomorú, de való, hogy én egy kicsit adottam ebben a demokrácián. Uh-huh. Ez a valós. Ez az értése.
Igen, Énáki asszony, hát együtt tanultuk én is a Pro Európa Liga berkeiben a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az Európai Uniót, az Európai Ságot, és köszönöm ezt is a Pro Európa Ligának. Az a kérdés, hogy ez az Európa, az az Európa, ami volt 20-25 évvel ezelőtt, hogy látja ön?
Én gondolom, hogy az az Európa nem lehet mindig ugyanaz, hogy ahogy az ember életében is vannak különböző ciklusok. Erről máskülönben a politikusok, akik kritikusak is tudnak lenni az Európai Unió, de konstruktív módon mindig aláhúzzák. Nagyon jól látjuk most ezekben a napokban is, hogy átgondolásról szorul a migrációs politika, átgondolásra szorul a gender politika. Nem azért, hogy meg akarjuk abszolút változtatni ezeket, csak meg kell nézni, hogy milyen mértékben keltettek félelmeket és aggályt az európai emberek körében. Végighallgattam a tegnap a Magyar Péter nemzetközi sajtókonferenciáját, és azt tudtam tapasztalni, hogy ő egy lucid politikus, és pontosan azt érti, ami aggasztja a többi demokráciákat is Európában. Úgyhogy belső európai változások is lesznek, de mindenki azért összetart ezekben a változásokban. Nem azt csináljuk, hogy átállunk az ellenségünk mellé, és alássuk az Európai Uniót, mert az Európából nem tudunk kiköltözni földrajzilag és történelmileg sem. Ugyanakkor az Európai Unióra szükségünk van, mert hatásosabb vagyunk nemzetközi szinten, gazdaságilag, politikailag, a 27 vagy annál több ország a jövőben összefog. Úgyhogy én nagyon is szeretem azt, hogy létezik kriticizmus az európai bürokrácia ellen, hogy minden nap úgy érezzük, hogy nem felel meg az elvárásainknak, de egészen visszautasítom, és nem szeretem, és nagyon veszélyesnek tartom azt, hogy legyenek köztünk olyan tagállamok, amelyek egyrészt örvendenek és használják az Európai Uniót, másrészt alássák, és tudom is én, szervezkednek az Unió ellen, az Unió ellenségeivel. Itt tisztán kell beszélni. A tagjai vagyunk egy csoportnak, egy klubnak, egy családnak, akkor legyünk lojálisak hozzá, próbáljuk javítani belülről. Ha nem szeretjük, lépjünk ki belőle. És ez volt a nagy kihívás, gondolom, Magyarországon is. Sok magyar úgy érezte, hogy bizony az Orbán kormány az utolsó években valahogy aláásta az Európai Unió kohézióját, és ahelyett, hogy azon törekedjen, hogy belülről javítani, bizony lepaktált az európai országok, a többi 27 ország érdekei ellen az ellenségeinkkel.
Igen, említette Inaki azt mondja, hogy Európából nem lehet kiköltözni, viszont az Európai Unióból ki lehet költözni, és ezt Vál Gyula meg is tapasztalta, hiszen élt az Unióban is, most meg az Unión kívül él. Megint csak magánvéleményére vagyunk kíváncsiak, hiszen úgyis csak azt fogja elmondani nekünk. Érzett valami változást azután, hogy Anglia elhagyta az Európai Uniót, kilépett az Európai Unióból? Változott valamit a mindennapi életük, hogy látja?
Egyértelműen. Az egyik legnagyobb hibája az angol társadalomnak pont ez volt. És mind a mai napig issza az átlag angol a levét, ennek a levesnek, amit megfőzött. Sokkal többen bánják most, hogy kiléptek, hogy megtörtént a Brexit, és sokkal jobb lenne, hogyha az ország továbbra is az unió tagja lenne. A legtöbb dologban. Persze van egy néhány dolog, amiben úgy érzik, hogy jobb, de eltörpül annak a hozadéka ahhoz képest, amit az angol állam, illetve az angol emberek elvesztettek. Az egyik legnagyobb hibája, tehát az a tény, hogy az angol gazdaság előrejelzése kisebb a jövő évekre, mint az Európai Unió országaké, az egy nagyon lényeges indikátor. Bánják is.
Igen. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottjaikat. Én avval kezdeném leghamarabb, hogy nagyon kíváncsi lennék a kedves meghívottaik véleményére egy fél év, vagy esetleg egy év múlva, hogy ugyanezen a véleményen volnának. Kérdem én tisztelettel, miért volt az bűn, mivel az Európai Uniós irányelvek szerint az ország energetikai ellátása az belügy. Az nem Brüsszeltől függ, hanem belügy. Miért az Orbánnak a hibája, hogy a 3x-4x olcsóbb gázat meg kőolajat választotta, és nem a drágát? Ez egy normális ember mindig az olcsóbbat válaszza. Tehát ez az egyik. Miért vétek neki az, hogy megvédte és megvédi az országát a bevándorlóktól? Miért vétek az, hogy a gyerekeket, főleg a gyerekeket megvédi a gendere, hogy is hívják, hatásoktól? Jelzem, hogy Romániában is a lakosság elutassa a genderizmust, Romániában is a lakosság nem akar látni bevándorlókat, és érdekes módon ezért itt Románia egyelőre még nincsen, hogy is hívják, hova pellengére téve. Ezért mondom, hogy ez nagyon szerényen, és a másik dolog, hogy azt a mucskos, hogy is hívják ott, támadást, amit főleg innen Erdélyből kivándorolt magyaraink intéztek a hazaleg az itthoniaknak, tehát az erdélyeknek, ezt soha az életben nem gondoltam. Én tudtam, hogy az erdélyi kivándorlók baloldaliak, De hogy ennyire aljasok legyenek, ezt senki sem várta tőlük. Köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, az ennyire nem általánosíthatunk. Azt hiszem, úgy érzem, mindenki azt mondja, hogy önhöz szólt ez a kérdés, legalábbis tud erre választ adni.
Szerintem mindenkinek a szabadsága megvan, hogy elmondja a véleményét. Én értem, hogy az úr mire vonatkozott. Hát ha vegyük az energiát, persze, hogy az energiát megpróbáljuk a legolcsóbbat megvenni, ez igaz. Ugyanakkor nagyon kérdéses erkölcsi szempontból, hogy megvehetjük-e az energiát attól a hatalomtól, amelyik elindított 4 évvel ezelőtt egy agressziót Ukrajna ellen, ahol öli az embereket, bombázza az embereket, köztük olyanokat is, Kárpátalján, akik magyarok. Kérdezem én, ha egy háztartásban szükség van valamire, mit tudunk tenni? Az erkölcsi szempontot és az anyagi szempontot hogy tudjuk meg kibékíteni? Vajon vásárolnénk mi, nem tudom, zöldséget attól a szomszédunktól, aki megölt egy testvérünket, vagy inkább körülnéznénk és próbálnánk valamilyen módon találni más forrásokat. Magyar Péter a tegnap a konferenciájában azt mondta, ha hihetünk neki, majd kiderül, hogy egyelőre fogják folytatni ezt az orosz gáz vonalat, mert más rögtön nincs, de közben keresnek 2-3 más forrást is. És gondolom, hogy ez elég megfelelő és korrekt. A másik dolog a gender. Persze, hogy senki nem szeretné, hogy valakire rá erőszakoljanak ilyen dolgokat. De azt kell mondani, hogy ne felejtsük, hogy nézzünk körül itt, és mondjuk meg biztosan, hogy kit vagy miért vesznek rá, hogy tudom is én a nemét megváltoztassa. Nincs ilyesmi. Ezek is csak mesék, ez az érzelmekre épült. Úgyhogy próbáljuk megérteni, hogy van-e vagy nincs ilyesmi. A migrációval kapcsolatosan. Ha a migráció hivatalos, akkor korrekt. Ha van ez a nem hivatalos és illegális migráció, akkor el kell gondolkozunk azon, hogy tudunk segíteni azokon az embereken másképpen, vagy nem. De ne felejtsük el, hogy egész Európa több ezer éve migrációkból jött létre. Maga a magyar nép tudja, hogy 1000 évvel ezelőtt pont hol jött be, mikor és hol talált hazára. Én látom, hogy a migráció egy nagy gond, mert vannak olyanok, akik nagyon sok bűnöző is jön, de vannak rendes emberek is. És nem szabad, hogy szerintem, nem szabad, hogy kollektíven elutasítsunk valamit. Gondoljuk végig, próbáljunk jól megszervezni a dolgokat. Az Európai Unió is látja, hogy túl sok migráns jött, és egy kicsit megszakadt a bizalom a kormányokban. Ezt is el fogjuk intézni, de ugyanakkor tegyük meg együtt, és nem egymás ellen.
Igen, kérdés az, hogy nem késő-e most már. Csibi Attila itt hallgatásra kényszerült, kíván-e valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hanem akkor mondok egy másik hallgatói kérdést.
Hát én úgy gondolom, hogy nekünk nagyon fontos ezt erdélyi magyar szemszögből nézni, és itt olyan témák merültek fel, ami szerintem nem meghatározó a mi jövőnket illetően. Pontosabban meghatározó viszont a döntések, amik születnek, azok nem itt fognak születni, hanem Magyarországon. Ezért az erdélyi magyar közösség számára legfontosabb a stabilitás és a kiszámíthatóság. És az elmúlt években számos olyan kezdeményezés valósult meg, ami erősítette ezt a közösséget, és hát én szerintem ez kellene az alappillére annak, hogy mi hogyan viszonyulunk jelenlegi magyar kormányhoz, és visszafele is hogyan viszonyul a magyar kormány a határon túli magyarokhoz.
Igen, itt ez a kérdés egy hallgató részéről, de már némileg válaszolt, hogyha bővebben, bár nem tudom mennyire lehet ebben a pillanatban bővebben kifejteni. Az írja a hallgató, a magyarországi kormányváltás előreláthatólag mit jelent, illetve milyen változásokat hordozhat magában Románia, konkrétan a Székelyföldre vonatkozóan. Köszönöm, Ilona írja.
Én akkor folytatnám is ezt a gondolatot, mert ugye arról is beszélni kell, hogy az elmúlt időszak, ugye az elmúlt 16 év nemzetpolitikája egy olyan kezdeményezés, ami erősítette a közösségünket. Gazdaságfejlesztési programok, oktatási támogatások, kulturális intézmények megerősítése, ezek nem egyszerű támogatások, hanem a közösség jövőjét meghatározó építkezések voltak. És ezért köszönet illeti a leköszönő kormány, mindazért, amit az elmúlt években tett az erdélyi magyarságért, mert ezek nem üres szavak és nem politikai díszletek voltak, hanem kézzelfogható eredmények, megerősített intézmények, működő programok és megvalósítások. Aki ezt ma megkérdőjelezi, az gyakorlatilag vagy el akarja jelentékteleníteni, az valójában az erdélyi magyar közösség elmúlt éveinek az építkezését is megkérdőjelezi, és ezeket az eredményeket meg kell védeni, és tovább kell építeni. Nekünk a célunk az az, hogy ezek az eredmények megmaradjanak, és tovább fejlődjenek. Ezért számunkra nem az a kérdés, hogy ki van kormányon Budapesten, hanem az, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni az erdélyi magyar emberek érdekében. És az erdélyi magyar közösség jövője elsősorban nem kívülről dől el. Az a közösség marad meg, amely képes saját magát megszervezni, amelynek van belső tartása, és amely tudja, hogy merre tart. És ennek alapján az egység az, ami nagyon fontos. És az erdélyi magyar közösség mindig attól volt erős, hogy a különböző vélemények ellenére is tudott együtt maradni. És nem azért, mert mindenki ugyanazt gondolta, hanem azért, mert volt egy közös cél megmaradni és építkezni ezen a földön is. Ezek a legfontosabb kérdések ma is, ezek a legfontosabb feladataink. Megőrizni a közös egységet, megőrizni a bizalmat, és nem hagyni, hogy a viták szétfeszítsék azt, amit eddig össze tudtunk tartani.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot, Fülöp Dénes vagyok, Székelyudvarhelyről. Na, addig hívom önöket, hogy röviden próbálom összefoglalni véleményemet. Tehát az a kérdés, hogy mennyire vesszük komolyan az egész ügyet. Itt jól tudjuk, az egész választás arra ment ki, itt hiába takargatjuk, magyarázgatjuk, hogy a globalista erők és a nemzeti szuverenista erők összecsapásáról volt szó, úgymondva. És ezért volt nemzetközileg akkora figyelem rögzítve Magyarországra. Na most itt az a probléma, hogy a Tiszapárt, elismerem persze, amit mondnak a meghívott vendégek is, hogy el kell ismerni a választások eredményét, és egyetértek, Orbán Viktor is egyetértett ezzel, hogy kétharmados többséggel el kell ismerni a választás eredményt, ez döntötték a többségileg a magyar állampolgárok. Na de most, itt a probléma annyi, hogy az egész választási kampány alatt, aki követte és nézte, a Tiszapárt abszolút semmiféle világos álláspontot nem fogalmazott meg, össze-vissza beszéltek. És az az óriási veszély, ami a magyar nemzetet fenyegeti, és ez nem mese, azt nem méri föl jelenleg, és az önök kedves meghívottja is más irányból beszélnek. Nem azt mondom, nincsen igazuk sok mindenben. Például Smaránd Anyák is nagyon szépen elmondja, hogy Európa, de mik az európai értékek? Az az európai érték, hogy összetörük Párizsba, kirakatokat Németországba, a templomokba belevizelnek, a biglások meg stb. Tehát az a probléma, hogy itt nem csak emberi jó indulatról hozzá, amikor befogadjuk a menekülteket, hanem itt az óriási tömegekbe jönnek, milliós tömegbe, ez a veszély ebbe. És a másik nem esett semmit Ukrajnáról a kampány alatt, hogy a csomó pénzt Ukrajnák átoldalják, úgy a magyarok zsebéből, mint a románok zsebéből, meg máshonnan. Tehát óriási bajok vannak. Éppen az előző hallgató csatlakozva a Jánoshoz, szeretném, hogy megkérdezzék fél év múlva, mi fog történni Magyarországon. Isten őrizze Magyarországot azután rossz dolgoktól, amit én elképzelek.
Igen, köszönjük ennyit szépen, hogy mondani. Ezt elmondta. Én visszavárom majd önöket fél év múlva, akkor jegyezzük meg április 14-e, fél év múlva nem tudom, hogy milyen hónap lesz, de majd kiszámoljuk és visszavárjuk. Énelki asszony, tovább folytatva Dénesnek a gondolatát, Magyar Péter azért a választások estéjén elég súlyos szavakat. Nyilván, hogy egy felfűtött hangulat volt akkor, többek között felszólította a köztársasági elnököt, hogy minél hamarabb hívja össze az új parlamentet, aztán meg távozzon, és hát a béli szándékát is kifejezte, hogy megszüntetik az államelnöki intézményt, aztán tegnap nyilván, hogy már higgadtan egyéb dolgokat mondott, vagy árnyalta ezeket a kérdéseket, szóval ez a demokrácia jegyében történt vajon?
Hát kezdjük azzal, hogy öntünk tiszta vizet a pohárba. Azok, akik most beszéltek, szerintem felhozták pont azokat a problémákat, amelyek rávezették őket, hogy 91%-ban szavazzanak Orbán Viktorra most Erdélyből. Azok, akik szavaztak körülbelül 28%-a az itteni magyarságnak. Miért történt ez így? Miért nem tudja senki, hogy mi a programja a Tiszának? Miért hallásból beszélünk arról, hogy mi a, egy politikai program, vagy az Európai Unió, vagy Ukrajna, csak hallásból és influencerek által? Azért, mert, és itt azért az RMDSZ-nek egy nagy szerepe kellett volna legyen, hogy már a 2020-as választások alkalmából történt egy olyan kellemetlen és elfogadhatatlan demokratikus szempontból dolog Erdélyben, hogy azok, akik Magyarországon ellenzékbe voltak, politikusok, politikai erők, azokat egyszerűen be nem engedték Erdélybe. Emlékszem, hogy amikor Márki-Zay Péter akart jönni, akkor több magyar RMDSZ-es politikus, polgármesterek, megyei tanács elnökök írtak neki egy nyílt levelet, hogy nehogy merjen idejönni. Amikor a múlt nyáron Magyar Péter Erdélybe próbált jönni, és itt Marosvásárhely mellett egy fórum volt, akkor többen azt mondták, hogy fejszékkel várják őt, meg az erdélyi magyar sajtóba egy szó sem esett arról, hogy mit is beszélt ott, mit is mondott el. Én személy szerint egy kíváncsi ember vagyok, és nem szeretem, hogy mások döntsenek helyettem, autonóm gondolkodásra törekszem. Azért én elmentem akkor, és más román értelmiségiekkel végighallgattuk a Magyar Péternek a diskurzusát a magyar kisebbségről, az erdélyi magyar közösségről, és szerintem nagyon hasonlított ahhoz, amit az Orbán Viktor mond és mondott, ugyanazok a nézőpontok, ugyanaz a tisztelet, ugyanaz a segítségkészség az erdélyi magyar közösség iránt. Úgyhogy ha valamit lehet számon kérni ezen a választáson, ha valamit tanulhatunk, az a következő, hogy az erdélyi magyar közösség autonómiáját meg kell tartani, hogy tartsa tiszteletben az RMDSZ is azt, hogy az erdélyi magyaroknak van joguk informálódni első kézből arról, amit gondol a magyarországi ellenzék. És többet ne legyen az, hogy egy pártnak legyen kiszolgáltatva az egész közösség, mert ez történt, és ezért az itteni emberek nem tudtak dönteni, nem volt lehetőségük hallani egy másik véleményt, és gondolom, hogy ez a cenzúra, ez tarthatatlan. Visszatérnék.
Melyik arra, cenzúrára tetszik gondolni?
Arra a cenzúrára, hogy mondjon nekem valaki a magyar médiából, a magyar nyelvű médiából egy olyan újságot, ahol például megjelent az a diszkurzus, amit Magyar Péter itt tartott Erdélyben.
Én nem hiszem, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban nem lett volna szó erről, mit vitatkoznék önnel. Azt írja Zoltán, Marosvásárhelyi vagyok, évtizedes, pontosan 36 év német-osztrák plusz svájci tapasztalatokkal állítom, a közszolgálati médiák mindenütt torzítanak. Üdv Zoltán. Kedves Zoltán, önnek most hangzott el a véleményeit, elhangzott pro és kontra vélemény. Tisztelettel közlöm önnel, hogy a Marosvásárhelyi közszolgálati rádiót hallgatja ebben a pillanatban is, és nem hiszem, hogy valakinek a véleményét itt korlátoztuk volna. Lehet beszélni svájci, osztrák példáról, magyarországi példáról, de én ezt nem veszem magamra. Csibi Attila itt szóba hozta Énáki asszony többször az RMDSZ-t és az autonómiát, meg a korrekt tájékoztatás kérdését. Magukra veszik? Magára veszi az RMDSZ ezeket?
Hát én nem tudok egyet érteni neki azt mondja, minden tiszteletem ellenére, hiszen az elmúlt időszakban az RMDSZ felelősen dolgozott azért, hogy minél több erdélyi magyar éljen a szavazati jogával. És ez a mi feladatunk, és ezt a munkát elvégeztük. Hogyha megnézzük azokat a levélszavazati arányokat, amit leadtak Erdélyben, azoknak a 91%-a gyakorlatilag az Orbán kormány felement, ami egyértelműen azt az irányt mutatja, hogy az erdélyi magyarság és az RMDSZ-nek a politikája, az erdélyi magyarságnak az igény és az RMDSZ-nek a politikája, az gyakorlatilag találkozott. Ez egy teljesen más kérdés, hogy mi a valódi feladat. Mert ugye választások jönnek és mennek, kormányok alakulnak és változnak, az erdélyi magyar közösség itt marad, és a mi felelősségünk sem változik. Nekünk itt kell dolgozni a településeinken, az intézményeinkben és a közösségeinkben. És ami nagyon fontos, és nagyon szeretném kihangsúlyozni, az az, hogy nem egymás ellen kell nekünk erősek lennünk, hanem együtt. És az erdélyi magyar közösség jövője azon múlik, hogy meg tudjuk-e őrizni az egységünket, és képesek vagyunk-e közösen dolgozni a jövőnkért. A feladat az teljesen világos, meg kell őrizni ezt az egységet, és dolgozni kell azért, hogy itt a szülőföldünkben erősebbek legyünk, és ebbe az RMDSZ egy megkerülhetetlen szereplő, amit az elmúlt időszakban történt választások is nagyon jól mutatnak, akár itthon Romániában, akár a jelenlegi állapotban, amiről éppen beszélünk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, még tudtunk volna néhány órát beszélgetni, de akkor megkérem önöket, hogy október 14-ét írják be a naptárukba, nagyjából pontosan, amennyibe belefér az időnkbe, fél év múlva beszélgessünk egyet arról, hogy mi lett a Tisza kormánnyal. Mai meghívottaim az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke Csibi Attila Zoltán, Szmaranda Énáki emberjogi aktivista, Pro-Európa Liga társelnöke, és dr. Vál Gyula, Angliában élő orvos voltak. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak és válaszoltak a kérdésekre. Igyekeztem mindenféle véleményt beolvasni, akik kimaradtak, időhiány miatt maradtak ki, majd legközelebb megkérem, hogy korábban írjanak, hiszen emiatt maradtak ki. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm én is.
Köszönöm szépen, hajrá Magyarország, hajrá erdélyiek, és békét!